Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Szlobodný vysielač szabad adó soron következő adását hallhatják. Nagy Judit vagyok, és ma bár Komáromban ülök, nemzetközi kapcsolatban vagyok, Skype-os telefonbeszélgetést fogunk folytatni dr. Lenkei Gábor doktor szakíróval, és a környezetemben nagy szeretettel vitamin dokinak emlegetett doktor úrral. Köszöntöm, doktor úr!
Ez nagyon kedves!
Vicces? Hát nagyon jó néha viccelődni, nem kell mindig nagyon halálkomolyan venni a dolgokat. Beszéltünk volt, amikor én önt megkerestem a PR menedzserén keresztül, nagyon szépen köszönöm még egyszer a 6-6-os szervezést, hogy bemutattam írásban a rádiót. Van-e önnek ezzel kapcsolatban kérdése, mert azelőtt nem hallott még a Szabadadóról, a Szlobodný vysielačról, a szlovákiai Beszterce bányai székhelyű rádióról?
Ugye mikor beszélgettünk, mielőtt bekapcsolta a magnót, említette, hogy szlovák nyelven is be kell mondani a rádió nevét, és én azonnal kifejeztem az egyetértésemet és a helyeslésemet. Én azt gondolom, hogy Szlovákiában úgy van rendjén, hogy bemondjuk, és aztán továbbfűztem a gondolatot. Nekem nagyon tetszik a rádió küldetése, hogy erősítse a magyar-szlovák, szlovák-magyar barátságot és jó viszonyt. Én ebben hiszek, nekem nagyon sok jó szlovák barátom van. Igazi jó, meleg, mély emberi kapcsolatban vagyunk, és én nem gondolom, hogy a különböző nemzetiségű emberek között feszültségnek kellene lenni. Azt gondolom, hogy ha feszültség van, az az esetek nagy részében valamiféle politikai számítás, valamiféle politikai manipuláció következtében jön létre, mert az embereknek, ahogyan én látom, alapvetően arra van hajlamuk és hajlandóságuk, hogy jó viszonyt ápoljanak egymással, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszélnek.
Igen, igen. Én is így gondolom, mi is így gondoljuk, és ezt a szlovák-magyar-magyar kártyának hívott, sokszor patthelyzetet teremtő fenomént igyekszünk a saját programaink által tompítani, vagy adja Isten egyszer megszüntetni.
Hát ez nagyon sok sikert kívánok, mert békességben lehet normális, szép, értelmes életet élni. És én nem gondolom, hogy bármi baj lenne, akár a magyarokkal, akár a szlovákokkal, azokkal van baj, akik hetszelik őket időnként.
És ahhoz, hogy szívből tudjunk gondolkodni, ez mostanság nagyon divatos összekapcsolni, hogy szívvel gondolkodunk, de nekem is tetszik ez a kapcsolat, ahhoz viszont nagyon is kell, hogy testben, lélekben, szellemben, egységben legyünk, és akkor most terelem a beszélgetésünket a vitamindokis témára. Több könyvét is, és kézikönyvét is már kézbe vehetjük a doktor úrnak. Szerintem azért meglátásom szerint a cenzúrázott egészség volt az, amely úgy Isten igazából közembereknél is kiverte a biztosítékot, most pozitívan mondom ezt, és szeretném megkérdezni, hogy ki volt az a doktor Lenkei, aki elindult ezen a cenzúrázott úton?
Hát tudja, én magamról igazából csak annyit szoktam beszélni, vagy annyit szeretek beszélni, amennyit feltétlenül szükséges, mert nem én vagyok az igazán fontos, hanem az emberek a fontosak. Úgy indult ez el, én eleve azért lettem orvos, mert segíteni akartam az embereken, és orvostan hallgatóként nagyon naív világképen volt, azt gondoltam, hogy az orvostudomány az a bizonyos tudomány, ami a fejemre teszi a varázsló sipkát, és a kezembe adja a varázspálcát, és könnyűszerrel fogok tudni segíteni embereken. Aztán azt láttam, hogy tudunk ugyan segíteni, de meglehetősen legalábbis számomra szűkek voltak azok a korlátok, amelyeken belül segíteni tudtunk. Így aztán más utakat kerestem. Én, amikor orvos voltam, orvostanhallgató voltam és orvos, gyakorló orvos voltam, valójában annyit gondoltam a vitaminokról, hogy valamiféle szükségtelen, komolytalan bolondság. Ez fakadt a képzésből, és aztán később akadtam rá olyan információkra, amelyek számomra megdöbbentőek voltak, és azt tapasztaltam, hogy nagyon sok olyan tudás van, amiről egyáltalán nem is hallottunk. Van a fiókok mélyén olyan értékes tudás, ami nem képezi részét az orvosképzésnek, pedig az orvos is sokkal jobban boldogulna, hogyha megismerkedhetne ezekkel. És elkezdtem erről beszélni az embereknek, és azt láttam, hogy valamiért ez nem igazán megy át. Tehát próbáltam vitaminokat javasolni az embereknek, és egy idő után felismertem, hogy korábban van a gondolkodásban akadály, korábban vannak elakadva. El vannak akadva ott, hogy nem is tudják, hogy meddig terjednek az ember képességei, természet adta képességei, nem tudják, hogy lehetne egy sokkal egészségesebb, sokkal boldogabb, sokkal energikusabb, sokkal több örömöt jelentő életet élni, és hogyha egy ember nem tudja, hogy élhetne sokkal magasabb életminőségben, akkor nyilván nem fog lépéseket tenni ennek irányába. És akkor jöttem rá, hogy valójában nem a vitaminokról kell beszélni, és ez a téma sokkal inkább egy szabadságharc, és akkor fogalmazódott meg a Cenzúrázott Egészség című könyvnek a koncepciója, a képe és a szükségessége, ez 2003-ban volt, és azt gondoltam, hogy meg kell mutatni az embereknek, hogy milyen erők munkálnak a háttérben, amelyek nem feltétlenül szeretnék azt, hogy az emberek teljes mértékben kiteljesedő egészségben éljék az életüket. Ez indított el ebbe az irányba.
Mikor hangolódtam rá erre a mai beszélgetésünkre, akkor spontán leírtam, nem feltétlenül csak saját magam által fogalmazott mondatok ezek, a következőket. Pár perccel mielőtt önnel felvettem a kapcsolatot, illetve ön én velem, mi velünk, hogy semmi sem az, aminek látszik, mert színház az élet, vajon mi zajlik a kulisszák mögött, a nagy érdeműnek titulált, de nem annak tartott tömeg pedig csak néz, mint a moziban. Ezt most azért egész máshova gondoltam ezt beszúrni, idézőjelben, csak annyira ide kerekedett az most, hogy amit mondani tetszett, és ahogy, hogy a kulisszák mögött mi zajlik, és ha én nem tudom, hogy van jobb, hogy lehetek jobb, az életem lehet jobb, akkor nem tudom, hogy akkor azzal lezártam magam.
Így van.
És idéznék öntől, hogy az orvosnak páciensei vannak, akik utasításokra várnak, a doktornak, mint latin szóból doktor, amely tanító, tanítványai vannak, akik több tudásra és nagyobb önállóságra vágynak. Én doktorként, hozzáteszem beszúrom tanítóként, kívánok és tudok segíteni önnek. Ezt valahol kigugliztam modern szóval.
Én azt hiszem, hogy a Facebook oldalamra tettem ezt fel, ha jól emlékszem. Igen, emlékszem erre. Hogyne? Ez nagyon fontos, tudja? Én láttam orvosként, és valójában nem szerettem. Hogy lehetne ezt szépen, finoman megfogalmazni úgy, hogy az orvos kollégákat se bántsa, és az embereket se bántsa? Volt egyfajta rangbéli különbség, mint hogyha én emlékszem az emberek tekintetére, abban volt egy számomra szükségtelen és bántó egyfajta alázat, amire én nem tartottam számot, amit én nem igényeltem, és azt láttam, hogy nem egyenrangú félként veszünk részt ebben a játékban, és aztán később, amikor egyszer megnéztem a szótárban a doktor szó jelentését, mert kíváncsivá tett, akkor megdöbbentem, hogy hát tanító, ez egy teljesen más felfogás. Eszembe jutott az általános iskolai tanítónéni, a legelső, a Kati néni, akitől megtanultam írni, olvasni, és az a képem fogalmazódott meg, hogy a tanító arra törekszik, hogy a másik ember az elsajátított ismeretek tudás birtokában önálló legyen. Hát a Kati néni nem ül mellettem 53 éves koromban, és fogja a kezem.
Ugye arról tetszett beszélni, hogy amikor orvosként praktizált, akkor felfedezett egy bizonyos alázatosságot a páciensek szemében, amely ugye nem egy partneri kapcsolat volt, és ez önt, mint orvost zavarta.
Igen. Igen. És valahol ott szakadt meg a kapcsolat, hogy elkezdtem arról beszélni, akkor megértettem a doktor meghatározását, ami tanító,
igen.
És eszembe jutott a általános iskolai tanítónénim, akkor mélyebben megértettem, hogy egy tanító munkájának a gyümölcse önálló, büszke, dönteni, intézkedni tudó emberek. És akkor döntöttem el, hogy sok mindenre meg kell tanítani az embereket, hogy a saját életüket tudják élni, és ne legyenek kiszolgáltatottak.
Ehhez viszont tudatosítani kell, hogy jogunk van, már ha megszülettünk, eleve alanyi jogunk van az egészséghez. De vajon a mai ember tud-e élni ezzel a joggal? Mert ehhez öntudatosság kell.
Így van, de ez a legfontosabb, tudja? Sokszor vannak problémák azzal, hogy az embert akarják-e engedni, szabadon cselekedni, de én azt gondolom, hogy ez elsősorban és legnagyobb részt saját magán, a személyen saját magán múlik, mert az ember, ha eltökélt, büszke, mint egy gyerek, olyan aranyosak a gyerekek, olyan dacosak tudnak lenni, úgy ki tudnak állni a saját igazuk mellett. Ugye azt mondjuk, hogy dackorszak, van benne élet, van benne akarat, tudja, hogy mit akar, tud érte harcolni. Én nem szeretem, amikor az ember később megtörté, engedelmessé, alázatossá válik. Az embernek kell tudnia harcolni a saját érdekeiért.
Harcolni.
És azért gondolom, hogy a szabadság az elsősorban az ember elhatározásán múlik, akkor is, ha vannak akadályok.
És szeretjük ma mi az igazságot, hogy látja, doktor úr? Szeretünk szembesülni, mert ugye...
Én most nem hallom, kedves Judit.
Nem hall engem. Húha. És most?
Hát, nem igazán. Mi lenne, ha felhívnám telefonon?
Tehát a doktor tanít, akár, ahogy tetszett említeni, a kisgyermekkori emlékét, hogy az írni, olvasni megtanító pedagógus, és minden pedagógusnak a célja az, hogy a tanítványát használható, önállóan használható tudásra oktassa, hogy aztán önállósuljon az a tanítvány. Ilyen értelemben a doktor is a páciensét erre vezeti.
Ugye? Pontosan, tehát a cél az, hogy önálló, a saját egészségükhöz értő, azt nagy mértékben kormányozni tudó embereket hozzunk létre. Akik nem kiszolgáltatottak, hanem urai az életüknek, urai a sorsuknak.
Van egy mondat, amelyet több videóban is visszahallottam öntől, ésszel gyógyíts, ne orvossággal. Erre kérem, reflektáljon, doktor úr!
Ó, ez egy nagyon régi bölcsesség, tudja. Kémiai szerekkel nem lehet mindent megoldani. Tehát ez a bölcsesség azon a tudáson alapul, hogy a gyógyszerek nem állítják helyre a szervezet eredeti egyensúlyát. Ez a tudás nagyon régóta megvan. A gyógyszerek segítenek, segíthetnek, hasznosak lehetnek, de egy betegség nem azért jött létre, mert mondjuk annak a szervezetnek aszpirin vagy vérnyomás csökkentő hiánya volt. Tehát nem az az ok, hogy az a szer nem volt jelen a szervezetben, és ezek a szerek általában az esetek túlnyomó többségében csak mérséklik, csillapítják a tüneteket, ami hasznos. Tehát ha valakinek nagyon magas vérnyomása van, akkor hasznos a vérnyomást csökkenteni, de ez nem jelent oki kezelést, nem keresi meg a valódi okot. Még azt is mondhatnám, hogy bizonyos mértékig elpalástolja, mert ha lecsökkentettük a vérnyomást, akkor úgy tűnhet, hogy minden rendben van, de valójában nincs minden rendben, hiszen azt szokták mondani az embereknek, hogy életük végéig kell szedni ezt az orvosságot, ami nagyon nyilvánvalóan mutatja, hogy nincs minden rendben, hiszen egyfajta függőséget alakítottunk ki, és ennek az embernek a boldogulása, a megfelelőnek minősített vérnyomása mostantól már idegen kémiai szerek fogyasztásától függ. Ez a régi bölcsesség gondolkodásra indítja az embert. Csak történt az emberiség történelmében egy nagy változás a múlt század 10-20-as évei tájékán, amikor a gyógyszerek minél nagyobb tömegű eladásában érdekelt erők ügyes trükkökkel átvették az irányítást az orvosképzés fölött, átvették az irányítást a kutatások fő irányvonala fölött, és innentől lépésről lépésre meglehetősen viharos sebességgel egyre inkább a gyógyszer központú gondolkodás vette át a hatalmat az orvosok képzésében is, az orvosok gondolkodás módjában is. Mondok nagyon egyszerű példát, ha már a magas vérnyomást hoztam fel, akkor érdemes tudni, hogy például, ha valaki hosszú-hosszú-hosszú éveken át a szükségesnél jóval kevesebb mennyiségű folyadékot fogyaszt, akkor az magas vérnyomást eredményezhet. Tehát egy ember, ha krónikusan ki van száradva, ha krónikusan folyadék elégtelenséggel küzd a szervezete, akkor a szervezete magas vérnyomással reagálhat. Ezt nem fogja helyrehozni egy gyógyszer, tehát hiába csökkentem le a vérnyomást normális szintre, a szervezet jelezte, hogy van egy probléma, amit kezelni kellene, és ez a probléma nem a magas vérnyomás csökkentő hiánya volt. Ugyanígy ásványi anyagok, nyomelemek és vitaminok hiánya is okozhat magas vérnyomást, és sok embernek rendezni lehet az állapotát pusztán azzal, hogy megtanítjuk elegendő folyadékot fogyasztani, vagy adunk neki egy megfelelő vitamin ásványi anyag készítményt. Nem mondom, hogy minden esetben, de túl sok esetben lehet rendezni ilyen egyszerű természetes eszközökkel ahhoz, hogy ezeket figyelmen kívül hagyjuk. Az eseteknek akár a 40-50%-ában is ez jelentős segítséget jelenthet. Ezt jelenti az ésszel gyógyíts. Előbb nézzük meg, mit üzen ez a tünet, mit üzen ez a probléma. elhárítható ez egyszerű életmódbeli változtatásokkal? Például a magas vérnyomásos emberek nagyon nagy részének túlsúlya van, le kellene fogynia. Számára nem megoldás a vérnyomás csökkentő. Számára az lenne a megoldás, hogyha venne egy nagy levegőt, és elhatározná, hogy egy sokkal egészségesebb életet él. Ezt jelenti alapvetően, ezt a gondolkodásmódot, ezt a megközelítést jelenti az észszergyógyisna orvossággal.
Van-e egészségügyünk, vagy ez most teljes mértékben betegségügy, mert tehát rossz felé fókuszálunk. Én Vajdaságban élve először találkoztam, és teljesen idegen volt számomra, szlovák felvidéki magyarként, mikor először láttam azt Vajdaságban, hogy egészségházak vannak, mert nálunk kórházak vannak, amelynek most már a tizenéves gyermekeim is kacagva vették észre, hogy a felirata, az üdvözlő felirata a nagy kapun az, hogy Isten hozta, vagy üdvözöljük a kórház kapuján. Tehát tudom, hogy ez most szójáték, de azért...
De nagyon jó szójáték. Igen?
Hogy milyen másként hangzott az egy vajdasági magyar szájából, mikor azt mondta, hogy megyek a gyermekemmel, adott esetben megyünk az egészségházba. Tehát az egészségházban eleve tudat alatt azt gondolom, hogy egészséget idézőjelben osztanak, azért megyek, míg a kórházba, hát eleve jókedven steppelve nem fogok bevonulni. Tehát van-e egészségügyünk, vagy betegségügyünk van, doktor úr?
Erre a válasz nagyon egyszerű, az egészségügy az egészséggel foglalkozik. Alapvetően az egészség megtartásával és megerősítésével, és adott esetben, ha az egészség meggyengült, akkor az egészség helyreállításával foglalkozik. A ma, amit egészségügynek neveznek, nem foglalkozik az egészséggel, a betegségekkel foglalkozik, ami egy hasznos és fontos dolog, csak megtévesztő ezt a fajta intézményrendszert egészségügynek hívni. Ez egy betegségügy, ami egy szükséges és hasznos dolog. Fontos dolog. De én azt találtam a munkám során, hogy ha a betegségre összpontosítunk, akkor a valós élet lehetőségeinek egy nagyon leszűkített vetületét látjuk csak. Ha valaki csak a betegségétől akar megszabadulni, akkor az olyan, mintha a pincéből az ő elképzelései szerint maximum a földszintig lehetne feljutni. Vagy mondjuk ez a pince, ez egy többszintes pince, csak könnyebbséget szeretne. Mindig lent van az alaksorban, csak egy kicsit feljebb. De az egészség az nem a földszinten végződik, hanem az egészség egy nagyon sok emeletes épület. Tehát ha csak a betegségtől akarunk megszabadulni, akkor nagyon leszűkítjük a mozgásterünket, és én azt találtam, hogy ha az egészség helyreállítására összpontosítunk, akkor nagyon sok betegség kezelődik. A szervezetnek ugyanis van egy nagyon erőteljes öngyógyító mechanizmusa, és ha megerősítjük, megtámogatjuk, akkor nagyon sok mindent helyre tud hozni.
Ez a mire figyelünk, mire fókuszálunk, én itt a jegyzeteimben írtam is volt, hogy egy kis saját példát mondanák. Lehet, hogy ez megint ilyen játékosságnak fog tűnni, de számomra elég komoly felismerés volt párhuzamban, hogy az egészségemmel kapcsolatban, vagy bármivel az életemben kapcsolatban mire fókuszálunk, mire terelődik a figyelmem, amikor sofőrként közlekedem, és az útmenti táblák ugye informálnak, illetve terelnek, és utasítanak, és bizonyos útszakaszokon megjelentek pár évvel ezelőtt egy ilyen elrettentő információs táblák, hogy figyelem, innentől a következő útszakasz extrém balesetveszélyes. Na hát ez biztos nem fogja a balesetek számát csökkenteni, és mi azt találtuk ki a gyermekekkel, hogy olyankor azt mondjuk, jaj, de jó, itt még jobban vigyáznak ránk az angyalaink. Tehát felülírjuk ezt a abszolút ilyen deprimáló információt. Ilyen értelemben a betegség, illetve egészségemre való figyelem is azért, ugye lehet így párhuzamot vonni, hogy mire figyelek, végül is az növekszik, megteremtem a valóságomat.
Feltétlenül egyetértek önnel, tehát amikor csak a betegséggel foglalkozunk, akkor egy embernek a figyelmét rögzítjük a betegségen, és erősítjük a betegség tudatát, ami egy ártalmas dolog. Tehát ennél ez olyan, mintha egy nagyon szűk kalitkából egy madarat, a jobbulás, neki az lenne a jobbulás, hogy átköltözik egy kicsit nagyobb kalitkába. De az egészség az a kalitkán túli világ. Tehát a betegség tudat és a betegségre való összpontosítás az mindig kalitkában fogja tartani az embert, és ezzel bizonyos mértékig meg is pecsételi a sorsát, ha csak ő maga ki nem tör ebből.
Mennyire befolyásolnak minket, bár szerintem a felvilágosult hallgatók mind fogják tudni a választ, tehát a fősodrású média, akármilyen formája, a ránk özönlő információrendszer, mennyire befolyásol minket ebben az egészségügy, vagy az egészségem bevetett hitemben, vagy a magamról kialakított, vagy az egészségről kialakított képemben?
Nézze, én azt gondolom, hogy nem nehéz ezt megérteni. Ha azt gondolom, hogy Szlovákiában sincs másképp, mint Magyarországon, ha az ember leül a televízió elé, akkor egy filmet többször is megszakítanak reklámblokkok. Na most ezeknek a reklámblokkoknak a jó része, mondhatnám akár azt is a tapasztalataim alapján, hogy túlnyomó része gyógyszerreklám. Na most, ha a médiának bizonyos részét, maradjunk ennél, a médiának bizonyos részét jelentős mértékben a gyógyszeripar tartja el. Ő eteti, ő látja pénzzel, ő az egyik legfontosabb megrendelő és bevételi forrás, akkor ebből nagyon könnyű levonni azt a következtetést, hogy egy ilyen médiában nagyon nehéz olyan ismereteket szabadon terjeszteni, amelyek az embereket olyan tudáshoz juttatnák, amely tudás birtokában csökkentenénk a gyógyszerfogyasztást. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű összefüggés.
A vegyi orvosságok, tehát ez egy komoly piaca van, talán vezető világpiaca van a gyógyszeriparnak. Megvan annak is a maga helye, de hogyha ilyen mankokként, elsősegélyként használunk vegyi anyagokat, akkor még mindig ilyen elsősegélyként, még mindig ott van az, hogy minden ember egyedi. Még minden embernek kötelessége lenne a saját betegségének a saját történetét felfedezni, tehát visszatérni oda az okozathoz, vagy felfedezni az okozati viszonyt, és hogyha még ehhez vitamin és ásványi anyag hiányos is a test, víz hiányos, tessék nyugodtan kiegészíteni még milyen hiányos, akkor azért a szellem és a tudat sem igazán tud szárnyalni. És a fehérköpenyes orvos társadalom pedig egyszerűen talán ideje sincs, energiája sincs végigvezetni egy pácienst ezen az úton. Ilyenkor mibe kapaszkodjon egy ember?
Ez nagyon bölcse meglátása, és nagyon jól rávilágított a lényegre, de azt hiszem, hogy egy mondatban nem is tudok válaszolni, mert olyan sokrétű a gondolat, amit felvetett. Hadd védjem egy kicsit az orvosokat. Az orvos nem különbözik bizonyos szempontból, hogy az orvoslás egy szakma. Ha én egy varrónőt az iskolában bizonyos típusú varrásokra képzek ki, akkor az a varrónő nem fog tudni másképp varni, azt fogja tudni, amire megtanították. Tehát az orvosok túlnyomó többsége igazi, jó lelkű, segíteni akaró, őszinte segíteni akarással bíró ember, én ezt tapasztaltam. Abból főz, amilyen van. Erre tanították. Nagyon sokan, akik ezzel úgy érzik, hogy így börtönben vannak zárva, mint ahogy én is úgy éreztem, megtehetik azt, hogy felállnak, és elmennek, és úgynevezett alternatív módszerekkel kezdenek el foglalkozni, vagy kibővítik a tudásukat ezzel. De az orvos képzés fölött átvették körülbelül 100 évvel ezelőtt az irányítást, és az egészséggel kapcsolatos ismeretek kiszorultak a tananyagból.
Ez gazdasági körök.
Aki Nobel-díjas.
Elnézést kérek, gazdasági körök vették át az irányítást. Így
úgy van, Így van. Szent György Albert meglehetősen sarkosan, aki ugye egy Nobel-díjas tudós, meglehetősen sarkosan megfogalmazta ezt a dolgot. Ő úgy beszélt erről, remélem tudom jól szó szerint idézni, a jelenkor orvostudománya torz. Orvostan hallgatóként vég nélkül a betegségekről kellett előadásokat hallgatnom, de egyetlen egyre sem emlékszem, amely az egészségről, a valódi egészségről szólt volna. Tehát ez a válasznak az egyik része. A másik része, hogy a problémákra, ugye nagyon-nagyon fontos különbséget tenni, írtam is erről könyvet, nagyon fontos különbséget tenni a valódi betegségek és a betegségnek tűnő állapotok között. Tehát ha valakinek a folyadékfogyasztás hiánya miatt, vagy elégtelensége miatt megemelkedik a vérnyomása, az az ember nem beteg, az az ember szomjas. Ha valaki, tudom, hogy az orvostudomány hiánybetegségekről beszél, de ez egy téves szemlélet. Ha valakinek C-vitamin hiánya van, és skorbutos lesz, és ne adj Isten meghal, akkor valójában egy egészséges ember halt meg. A hiányállapot az nem valódi betegség, mert ha néhány citrom kifacsart levével azt az embert vissza lehet hozni az életbe, akkor ő nem volt beteg. Tehát nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a betegség és a betegségnek tűnő állapotok között. Az orvosképzés átalakítása miatt ma ez a különbségtétel nem történik meg, nem születik meg. Minden kedvezőtlen testi állapotot egyöntetűen a betegség címszóalás sorolunk be, ami hatalmas hiba, ugyanis én azt találtam, lehet ezzel vitatkozni, de én ezt találtam, és nagyon jó eredményekkel tudtam használni ezt az ismeretet, hogy a betegségnek hit állapotoknak körülbelül 50%-a nem valódi betegség, hanem nagyon egyszerű természetes eszközökkel, étrendváltással, a folyadékfogyasztás megnövelésével, vitamin, ásványanyagpótlással, a cukorfogyasztás elhagyásával és egyéb dolgokkal kezelhető. Tehát ez nem betegség, ez csak egy betegségnek tűnő állapot. Írt nekem egyszer egy hölgy egy levelet, akit a magyar orvostársadalom szklerózis multiplex első számú szaktekintélye nyilvánított szklerózis multiplex betegnek. De ez a hölgy nem volt beteg, nem volt szklerózis multiplex beteg, bár a tünetei emlékeztettek erre a súlyos betegségre. A hölgy elolvasta a Cenzurázott Egészség című könyvem, és rájött, hogy nem is biztos, hogy ő beteg. Elkezdett utána olvasni, és felfedezte, hogy a tünetei sokkal inkább hasonlítanak a B1 vitamin hiány tüneteire, mint sem a valódi szklerózis multiplexére. Saját maga intézkedett, kezelte a vitamin hiányos állapotot, és teljes mértékben felépült, majd elment egy másik szakemberhez, aki egészségesnek nyilvánította. Ez az ember nem volt beteg, tehát a probléma nem elsősorban azzal van, amit az orvostudomány tud, hanem azzal, amit nem tud. Azt szoktam mondani, nem azzal van a fő probléma, amit a kollégák csinálnak, hanem amit nem csinálnak. Amiről nem tudnak, amit nem vesznek figyelembe. És hát nyilván ott vannak még a lelki dolgok is, ami egy önálló nagy külön téma. Én azt gondolom, hogy egy valódi betegségnek, hangsúlyozom, valódi betegségnek, mindig van egy olyan üzenete is az ember számára, hogy valahol az élete már nem abba az irányba megy, ami őt valóban boldoggá és elégedetté tenné. Tehát én azt találtam, hogy minden valódi betegségnek, ami pusztán testi módszerekkel nem kezelhető, van lelki komponense is, és ezzel magának a személynek kellene szembenézni. De lehet, hogy kényelmesebb még 2-3-4 féle pirulát beszedni, abban reménykedni, hogy az majd megoldja a dolgot. Én tudom, nagyon sokszor áltatják magukat az emberek ilyesmivel.
Hú, nem terveztem, de most ide kívánkozik, és veszem a bátorságot, hogy mondom, hogy bizony engem is 40 éves koromban elért ez a nem jó helyen vagyok, nem jót teszek, nem jó felé haladok érzés, és úgy simán letaglózott. Ez ilyen mai, nem tudom, mai és moderne, de ilyen depressziónak tudtam megfogalmazni ezt az állapotot, amelybe kerültem, és óriási mélyzuhanást éltem meg, belső mélyzuhanást. Próbáltam volna én úgymond saját magamat hajamnál fogva kiráncigálni belőle, de mindig visszaestem, sőt mélyebbre. És az első segítség, amely az első pozitív lépések, hogy kicsit kinyíljon a napocska ott bent, bennem, azok a mega adagú vitaminok voltak, amelyek nem oldották meg az én élethelyzetemet, de egy kicsit ilyen, ha, végre tudok lélegezni, és végre van végre egy pozitív gondolatom, építő jellegű gondolatom. Én ezt így éltem meg, és nem tudom, hogy ez általános jelensége, mert ugye táplálkozunk, az én szüleim a II. Világháború ideje alatt vagy után születtek, és hát azért ekkora jólétben, élelmiszeripari, hát ez már a szó rossz, hogy élelmiszer és ipar, de tehát ennyi élelmiszer nem volt abban az időben, mikor ők növekedtek, és aztán családot alapítottak, tehát bőségesen van élelmiszerünk, mégis tápanyaghiányban szenvedünk, minthogyha éheznénk. És ez aztán lecsapódik valahol a negatív gondolkodásmódban is. Én ezt jól látom, doktor úr?
Jól látja. Igen, jól látja. Tudja, amit említettem, hogy a múlt század, 10-es, 20-as éveiben átvették az orvosképzés fölött az irányítást, a gyógyszerek minél nagyobb eladásában érdekelt erők, annak lett egy szomorú következménye. Ugyanis a múlt század 20-as, 40-es éveiben, tehát egy pici késéssel ismerte fel a kutató, független kutató orvostudomány a vitaminok jelentőségét. Akkor ismerték fel azt, hogy nagyon sok betegségnek, vélt betegségnek hit állapot egyszerű vitaminhiánynak köszönhető, vagy ásványi anyaghiánynak köszönhető, és akkoriban született egy nagyon fontos felismerés, amit Szent Györgyi Albert is megfogalmazott, hogy az emberiség mindig is vitaminhiányban szenvedett. Mindig. Ez egy nagyon érdekes furcsaság, de tény. Tehát végigvizsgálták a különböző ásatásokból talált emberi maradványokat, és azokon kimutathatóak voltak a vitaminhiány tünetei. És ezen a helyzeten az élelmiszer iparrá, a szó negatív értelmében iparrá válása ezen a helyzeten csak tovább rontott. Tehát az eleve elégtelenből gyakorlatilag katasztrofálisan kevés lett. És nagyon sok ilyen panasz van, például a B1 vitamin hiánya szélsőséges esetben depressziót, hangulatzavarokat, sőt, akár öngyilkossági késztetést is kiválthat. És ennek az embernek nem nyugtatót kell adni, izgatottságot, zaklatottságot, idegességet, feszültséget. Például sok gyerek, akit az iskolában hiperaktívnak, figyelemzavarosnak, tanulási problémásnak neveznek, az nem azt mondom, hogy ez minden esetben így van, de az esetek jó részében egyszerű vitamin vagy tápanyaghiány. Vagy például folyadékhiány, a gyerekek nem isznak elég folyadékot, egy idő után szétszórtak, dekoncentráltak, figyelmetlenek lesznek, és ezekre a panaszokra nem gyógyír egy pszichiátriai gyógyszer, ami eltompítja az embert, és nyugodtnak tűnik, miközben valódi problémái vannak. Ez olyan, tudja, azt szoktam mondani, ez olyan, mint amikor villog a tűzjelző lámpa, és valaki tüzet kiált, és nem a tüzet oltom el, hanem megvakítom ezt az embert, és megkérdezem, hogy lát-e még problémát. Nagyon sok olyan gyógyszer van, különösen a tudatra ható gyógyszerek, amelyek csak eltompítják az embert, és lesz egy tompa ember, és egy nyugodt környezet, aki nem látja a tompa emberen a tünetek tombolását. Tehát igen, a válaszom az az, hogy igen, a vitaminok is segítenek, csak nem akartam leszűkíteni, tudom, hogy vitamindokinak hívnak, de én, és ez kedves is, én szeretem is. Tehát nincs ezzel bajom, ez aranyos, mert valóban hangsúlyozom a vitaminok fontosságát. Azért hangsúlyozom, mert amikor mentőorvoslást tanultam, akkor megtanultam azt a nagyon egyszerű alapelvet, hogy ha egy emberen segíteni akarok, akkor meg kell néznem, hogy hol van a legnagyobb baj, és meg kell néznem, hogy mi az, amilyen probléma ellátásával, kezelésével a legnagyobb segítséget adom neki a legrövidebb idő alatt. Tehát ha egy embert elütött egy autó és valamelyik verőeréből spriccel a vér, akkor nem azzal foglalkozok, hogy kócos a frizurája, hanem elszorítom azt az eret, hogy ne vérezzen el. Ebből a szempontból a vitaminoknak kiemelkedően nagy szerepe van. Én emberek tízezreinek az életét tettem jobbá megfelelő adag vitaminok adásával, ami egyfajta szorítókötésként, első segélyként sokkal jobb állapotba hozza az embert. Nem fogja megoldani az összes problémáját, de lehet, hogy ad neki egy olyan lendületet, ad neki egy olyan energiát, ad neki egy olyan stabilitást, amelyben a problémáit már sokkal jobban meg fogja tudni oldani. Esélyt ad, sokkal több esélyt ad, sokkal több életerőt ad. Egy jobb élet reményét jelenti, csak nem akartam túlhangsúlyozni a vitaminokat, mert alapvetően a vitaminok csak egy eszköz. Én elsősorban szemléletet és gondolkodásmódot próbálok adni az embereknek, és ha ezt a szemléletet sikerül átadni, ezt a gondolkodásmódot sikerül meghonosítanom, akkor majd fogják tudni, hogy többek között vitaminokat is kell használniuk.
Igen, értem ezt teljesen. Mégis most megkérném, doktor úr, hogy legyen szíves levezetni a C-vitamin hiányunkat azon a példán, illetve a C-vitamin igényünket, amelyet valamelyik kisfilmében, előadásában láttam, a hörcsög, vagy a tengeri malasz története és az ember.
Igen. Ugye a C-vitaminnal kapcsolatban az egyik legfontosabb ismeret az, hogy a Földön élő élőlények túlnyomó többsége a saját szervezetében képes előállítani a C-vitamint. Tehát ők nem szoktak súlyos C-vitamin hiányos állapotba kerülni, ha csak a szervezet valamilyen nem termel elegendőt. Néhány élőlény, közéjük tartoznak az emberszabású majmok, a tengeri malac, az ember és még néhány élőlény, valamilyen oknál fogva nem képes arra, hogy a saját szervezetében állítsa elő a C-vitamint. Így aztán teljes mértékben külső forrásból kell azt megszereznie. Na most, ugye majd beszélek a tengeri malacról is, de ha ezt tudjuk, és tudjuk, hogy az állatok megtermelik a saját C-vitamin szükségletüknek megfelelő mennyiséget, akkor meg tudjuk mérni, hogy az állatok milyen mennyiségű C-vitamint hoznak létre a szervezetükben. Ebből számításokat lehet végezni, és ezek alapján, a számítások alapján nagyon nyilvánvalónak tűnik, hogy egy ember C-vitamin igénye minden egyes testsúly kilogramra, tehát minden egyes kilónyi testsúlyra 30 mg. Hogyha mondjuk egy 50 kilós hölgyet veszünk, akkor 50-szer 30 az 1500 mg, ami másfél gram C-vitamin. Tehát amit hivatalosan javasolt napi adagként terjesztenek, ez a úgynevezett 60 mg, hát az egy olyan jó pofa duci tengeri malacnak a napi adagja. És nem egy emberi. Egy embernél egyébként ez elegendő ahhoz, hogy kitörjenek rajta a skorbut tünetei. Ugye általában szeretünk fekete-fehérben gondolkodni, és azt gondoljuk, hogy ha valaki nem skorbutos, akkor nincs C-vitamin hiánya. Ez nem igaz. Csak nincs olyan fokú C-vitamin hiányos skorbutos legyen. C-vitamin hiánya van mindaddig, amíg legalább ezt a 30 mg-ot nem biztosítja a szervezete számára, és ennek nagyon-nagyon sok, sokszor csak évek, évtizedek alatt kibontakozó tünete van, például a C-vitamin hiánynak. Korai öregedés, a bőrnek a ráncosodása, az erek gyengülése, az érelmeszesedés, a test általános pecsütté válása, az ízületeknek a meggyengülése, és millió az immunrendszer meggyengülése, millió tünete van, csak ezeket a skorbutot, ami egy szélsőséges, életveszélyes vagy halálos állapot, azt összekapcsolta az orvostudomány a C-vitamin hiánnyal. De ezeket a lassabban, elhúzódóban kifejlődő tüneteket, ezeket nem kapcsolják össze, mert azt gondolják, hogy ha valaki nem skorbutos, akkor már rendben van. Ez egy hatalmas tévedés. Szent Györgyi nagyon alaposan beszélt erről, nagyon mélyen kielemezte ezt a problémát, és az orvostudomány eltorzulásának tulajdonította, hogy nem ismerjük fel, hogy egy embernek mindaddig, amíg bőségesen nincsen látva C-vitaminnal, bizony C-vitamin hiánya van. Lehet, hogy csak enyhe, lehet, hogy közepes, lehet, hogy súlyos fokú. És ha életveszélyes fokú, akkor skorbutos lesz.
Köszönöm szépen. Földobom a következő labdát. 15 éve voltam először állapotos, és az első 3 hónapban én is elég extrém viselkedés módot vettem fel, ami az étkezést illeti. Ez azt jelentette, hogy a reggel 5:30-kor képes voltam felkelni, hogy 10 tojásból, házi tojásból rántottát készítsek, és visszafeküdtem az ágyba, majd 8 órakor megettem 5-6 kiflit 1/4 kiló vajjal, itt a koleszterin labdát dobtam most fel, és én nagyon-nagyon jól éreztem magam, aztán ez persze elcsendesedett, ez tartott 2,5-3 hónapig, és úgymond normalizálódott az étkezésem, de az égvilágon semmi úgymond mellékhatása nem volt, és ez megismétlődött a második gyermeknél is, és csodálatosan szép egészséges gyermekek, és én is egészséges anya maradtam, tehát egészséges gyermekek születtek. Emlékszem arra, amikor majd hogy nem félve vettek az emberek a komáromi piacon házi tojást, mert a média ömlesztette ránk, hogy hát bizony hetente 1 tojás az maximum, és vegyük a műmargarinokat. Ehhez mit mond, doktor úr?
Hát tudja, az egészséggel kapcsolatban éppen annak a már többször említett átalakulásnak a következtében az egészséggel kapcsolatban egy finoman fogalmazva is egy nagyon alacsony kulturális színvonalon él az európai ember. Az európai ember rendkívül civilizáltnak hiszi magát, de az egészséggel kapcsolatban hát valahol ilyen neandervölgyi szinten élünk, és nem vagyunk tisztában a szervezetünk működésének az alapvető elveivel sem. Az, hogy egy édesanyja furcsa táplálkozási szokásokat mutat a várandóság első idejében, hát Istenem, a szervezetének most meg kell tanulnia valami új dolgot. Ugye, ott van egy új élet benne, amit fel kell nevelnie, és ez is rendkívül változatos, tehát egyéről egyére nagyon, nagyon másképp jelenik meg. De ez, ahogyan ön is elmondta, nem volt ebből semmi gond. A koleszterin tudja, az egy nagyon nagy biznisz. Amikor én orvostanhallgató voltam, akkor még a gyógyszertankönyvben is feketén-fehéren le volt írva, hogy nem bizonyított, hogy a koleszterin és az érelmeszesedés között kapcsolat van. Ez pusztán egy teória. Ez pusztán egy elmélet. Ez a teória, ez az elmélet, ez azóta sem igazolódott, viszont a koleszterin szintcsökkentő gyógyszerek gyártása hatalmas bizniszé nőtte ki magát, és azokat az embereket, akik nem tudják, hogy a koleszterinnek milyen jelentősége van, könnyű megijeszteni azzal, hogyha 2 tojást teszik, akkor már katasztrófába sodorja a szervezetét. Tudja, például, ha csak egy adatot tudnak az emberek, az emberi agynak a jelentősége, jelentős százaléka. Ha kivonjuk belőle a vizet, akkor az emberi agynak közel 10%, a súlyának közel 10% a koleszterin. Nincs épp agyi működés, nincs épp ember megfelelő mennyiségű koleszterin nélkül, és ugye tudjuk, hogy az élővilágban az ember agya a testéhez képest jelentősen nagyobb, mint a többi élőlényi, mint az állatoké. Egy érdekesség, a anyatej, tehát az ember, az emberi anyatej, sokkal nagyobb mennyiségű koleszterin tartalmaz, mint a híresen zsíros kecsketej. De ha megnézzük, hogy a kecskének, a kiskecskének mekkora agyat kell növesztenie, és egy embernek mekkora agyat kell növesztenie ahhoz, hogy emberként tudjon működni, ez rögtön érthetővé válik. És ugye nem szeretnénk koleszterin hiányos gyerekeket nevelni, akik legjobb esetben is még harmadik osztály végeztével is csak mekegni tudnak.
Jó, ez nagyon tetszett, és azonnal jön a kérdés, hogy vajon a műtejekben van-e koleszterin? A babatejekben.
A eleve sokkal kevesebb koleszterint tartalmaz. Tudja, az, hogy pontosan mi van a tejben, ezt én nem tudom. Én csak azt tudom, hogy nincsen pontosan, ha jól tudom, akkor nincsen pontosan rögzítve az élelmiszeripari szabványokban, hogy mi is számít tejnek. Ezért aztán sokféle fehér színű folyadékot árulnak tejként, de azt hiszem, hogy olyan valaki, ebben a kérdésben olyan valakit kellene kérdezni, aki ebben mélyebben beleásta magát.
Igen, most arra gondoltam, hogy a
koleszterintől nem kell félni. Bocsánat?
Elnézést, én a babatejre gondoltam, tehát a műtejre, amit a nem szoptatott babák kapnak, hogy vajon tesznek-e bele koleszterint?
Hűha, szerintem nem.
Szerintem sem.
Ennek nem néztem utána, erre nem tudok kézzelfogható általam jól ismert adatot mondani. A koleszterinnel kapcsolatos félelemre hagyd mondjak valamit. Minden embernek meg kellene tanítania azt, hogy a szervezet termel koleszterint saját maga számára, és hogyha egy ember egyáltalán életében soha egyetlen tojást vagy más koleszterin tartalmú élelmiszert sem fogyaszt el, akkor is a szervezetében lesz koleszterin, mert koleszterin hiányában az emberi szervezet nagyon gyorsan összeomlik, meghal, elpusztul. Az emberi szervezet képes a táplálékkal felvett koleszterint és a saját maga által előállított koleszterint egyensúlyba hozni. Tehát a táplálék többet tartalmaz, akkor kevesebbet gyárt. Ha a táplálék kevesebbet tartalmaz, akkor többet gyárt. Egy ismert tény, hogy például az abszolút koleszterinmentes diétán élő emberek, mondjuk a vegák, koleszterin szintje gyakran magasabb, mint a szalonnát, hurkát, kolbászt evő embereké, mert a szervezetük kompenzál. Nincs ezzel baj, hogy magasabb, csak van egy szükségtelen aggodalom egy szervezet által előállított természetes anyaggal kapcsolatban.
Tehát a koleszterin nem gyilkos, ahogy majd, hogy nem,
nem
kimondják.
Nem, egyáltalán nem is ártalmas. Erről írtam egy külön könyvet is, mert ugye ez egy nehezen megtárgyalható téma néhány percben.
Igen.
De a koleszterin az egy olyan természetes anyag, ami szükséges az agyunk működéséhez, szükséges az összes női és férfi nemi hormon előállításához, szükséges a stressz hormon előállításához, amire akkor van szükségünk, amikor nehéz időket élünk meg, és akkor is egyenesen tartja az embert, növeli az ellenálló képességét. Szüksége van minden egyes sejtünk burkolata, úgy hívják, hogy sejthártya. A sejthártya felépítéséhez, és nagyon sok helyen szerepel, még az idegsejtek, az idegnyúlványok burkolatának a kialakításában, ami megfelelően szigeteli az ideg nyúlványokat. Nagyon sok helyen van szüksége a szervezetnek a koleszterinre. Ha nem lenne koleszterin a szervezetben, a szervezet nagyon rövid idő alatt összeomlana.
Nem tudom megtenni, hogy ne kérdezzek rá, ez nem volt a jegyzeteim között. Nem vagyok benne biztos, hogy követte ezt a doktor úr, vagy eljutott-e az információ Magyarországra, hogy Szlovákiában népszavazás volt múlt hétvégén. Többek között, és sőt, elsősorban a gender elméletből fakadó kérdések, amelyek a társadalom jelentős változásait, a társadalmi struktúra jelentős változásait fogják generálni. Itt ugye többek között egy olyan kérdés is volt, amelyel kapcsolatban véleményt lehetett nyilvánítani, hogy az azonos neműek házassága, illetve az olyan, ha már házasságnak nevezett párkapcsolatban lehetséges-e, erkölcsös-e, és kívánatos-e utódoknak a nevelése. Itt az utód már eleve nem tudom mennyire passzol az azonos neműek kapcsolatába, de amiért ezt most így mondom, ugye kezdtük koleszterin, a hormon háztartás állapota, és bennem felmerült akkor a kérdés, hogy a nemi jellegek eltűnése, amelyet én személy szerint pár éve ilyen vészjóslónak találok, ez kapcsolatban lehet ezzel a tendenciával, amely már 15x éve elindult, a koleszterintől féljetek emberek, aztán a fekete napszemüveget lenevegyétek, sebent, sekint. Tudom, nem lehet ezt ennyire leegyszerűsíteni, de lehetséges valami összefüggés a nemi jellegek eltűnésében.
Hát, fel nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, behatóbban is olyan témáról, amit nem vizsgáltam meg alaposabban, nem szívesen szoktam nyilatkozni.
Jó.
Inkább azt mondom, hogy nem értek hozzá kellőképpen, mert butaságot nem szívesen mondanék.
Jó, köszönöm szépen. A tömegmanipulációnál még a sóval riogattak bennünket alaposan, hogy túl sok sót fogyasztunk, és magas lesz a vérnyomásunk. De én szeretek sózni. Szerintem
jó,
sokan szeretünk sózni.
Igen. Én tudom, nem tudományos érve, amikor az ember azt mondja, hogy valaha a sóért háborúk dúltak, vagy a sót fizető eszközként aztán használták, mert erre azt is lehetne mondani, hogy persze, hát kultúrálatlanok voltak az emberek, de talán tudtak valamit, pontosan tudták, hogy sóhiányában az ember gyengébb, tehát például egy hadsereget feltétlenül el kellett látni megfelelő mennyiségű sóval. Az orvosi tankönyv, az orvosi élettan tankönyv nagyon részletesen elemzi ezt a kérdést, és csináltak egy nagyon izgalmas kísérletet, amikor ugye abban az időben, amikor ez a tankönyv íródott, az átlagos magyar sófogyasztása naponta 8-10, akik erősebben sóztak, esetleg 15 g konyhasó volt a napi adag, amit elfogyasztottak.
Igen.
Most ezeknek az embereknek extra adag sót adtak, konyhasót, 15-20 g-ot, tehát az elfogyasztott mennyiségnél jelentősen nagyobbat, másfélszeresét, kétszeresét adták, és megfigyelték, hogy hogyan hat ez a vérnyomásra, és ezekből a kísérletekből, meg az egyéb finomabb vizsgálatokból teljesen egyértelműen összeállt a kép, hogy sóbevitellel tartósan, csak nagyon rövid ideig, néhány napra lehet megemelni a vérnyomást, mert hogyha a szervezetbe sokkal több sót viszünk, és a vérnyomás csak 3-4 pontnyival, mondjuk 130-as felső értékről, 133-134-es értékre felmegy, akkor a szervezet 10-20-szorosára növeli a kiürített só mennyiségét, tehát megszabadul a feleslegtől. Tehát a vérnyomás kismértékű emelkedése nagyon nagy mértékben megnöveli a kiürített só mennyiségét. A szervezet egy bölcsen szabályozott szerkezet. Tehát sóval, konyhasóval tartósan nem lehet megemelni a vérnyomást. Ez egy nagyon jól ismert orvosi alapadat, tehát semmi aggodalmunk nincs. Semmi aggodalomra nincs okunk ezzel a témával kapcsolatban.
Még a sóhoz. Szintén a balkáni embereknél láttam azt, hogyha fejfájás gyötörte őket, vagy általános gyengeséget éreztek, bizony akár a tinédzsereknek is főztek egy jó erős fekete kávét a jazzvának nevezett kis edénykében, tehát ez az accos kávét, megsózták, sós kávét itattak meleget, és hozzá egy jó kancsónyi vizet megitattak az illetővel, illetve megivott az illető. Így kezelték az
bölcs.
Ilyen jellegű
nagyon bölcs,
gondot.
Én is tartottam egy előadást az Egészségünk titkai címmel, és ebben az előadásban fejfájásra, igaz, hogy én nem sós kávét, de egy-két teásfanálnyi sót, és nagy mennyiség, tehát nagyon mennyiségű, 1-1,5 liter víz elfogyasztását javasoltam, tehát ez egy ősi recept. A fejfájásoknak egy nagyon nagy része só és folyadékhiányból fakad. És ahogy mondtam, a gyengélkedés, a gyengeségérzet, az izomgyengeség is visszavezethető sokszor sóhiányra. Tehát a sónak van ilyen szerepe. Nagyon sok embertől kaptam levelet, akik megnézték ezt az előadásomat, akik azóta már só és vízfogyasztásával csillapítják a fejfájásukat, és nem szednek gyógyszereket. Ez egy jól működő módszer. Nem azt mondom, hogy minden fejfájás csillapít, de nagyon sok esetben nagyon gyors, határozott segítséget jelent, hogy ez egy működő módszer.
Említette, használta a doktor úr azt a szót, hogy alternatív módszer. Még jóval ezelőtt, mikor arról volt szó, hogy az orvos kollégák, akik nem találják meg magukat és a céljukat a hagyományos módszerben, akkor nyitnak az alternatív felé. Ez az alternatív számomra olyan, mintha ilyen margóra raknánk. Tehát ilyen szélsőségességet jelent, egy picit, ilyen felhangja van. De mitől lesz valami alternatív, amely adott esetben, vagy sok esetben sokkal hatékonyabb, mint a hivatásos módszer? Miért nevezünk valamit alternatívnak?
Hát az alternatív szó önmagában nem jelent rosszat, az nem jelent semmi negatívot, az azt jelenti, hogy egy választható lehetőség. Ugye? Vagy igen. Ez, vagy az. Igazából a problémát én abban látom, hogy alternatíváról beszélünk, ami vagy ez, vagy az, ahelyett, hogy lenne egy olyan orvostudományunk, amely integrálja magába mindazokat a módszereket, amelyek bizonyítottan hatékonyak, és lenne egy átfogó megközelítési mód. És nem azt mondanánk, hogy vagy az orvoshoz megyek, vagy a természetgyógyászhoz, hiszen ezek a módszerek együtt alkalmazandóak. Én azt gondolom, hogy a gyógyszereknek megvan a maguk szerepe, és megvan a maga szerepe például az életmódnak, a folyadékfogyasztásnak, a vitaminfogyasztásnak, az ásványanyagok fogyasztásának. Én megemlítem újra röviden, ez egy önálló nagy téma lenne, de lassan letelik az időnk, hogy a cukorfogyasztás elhagyásának rendkívüli egészségjavító hatása van. Tehát ezeket mind együtt kellene alkalmazni, és akkor nem kerülnénk egy olyan helyzetbe, ahol túlzottan a gyógyszerekkel akarjuk megoldani a problémákat. A gyógyszerekre szükség van a maguk helyén. Az ésszel gyógyíts, ne orvossággal. Nem azt jelentette, hogy soha ne alkalmazzunk gyógyszert. Nekem még azt tanították, amikor orvostanhallgató voltam, hogy egy bölcs belgyógyász lehetőleg 2-3, esetleg 4 féle gyógyszernél nem ad többet. Sok oka van ennek. Az egyik bölcsesség az volt, hogy amit 2-3-4 féle gyógyszer nem gyógyít meg, azt nem gyógyítja meg 8-10 sem. Aztán a gyógyszerek összegződő mellékhatásaitól is óvták így a pácienst. Ehhez képest a szlovákiai számokat nem tudom, de magyar, valószínűleg hasonló a helyzet, mint Magyarországon. Itt megjelent egy közlemény az Egészségügyi Minisztérium oldalán, amely szerint ugye a 10 millió magyarból 1.200.000 ember szed egyidejűleg párhuzamosan több mint 10 féle gyógyszert. Nem 10 tablettát vagy kapszulát, 10 félét. És a több mint 10 az 11-nél kezdődik. Tehát az a bölcs intés, hogy ésszel gyógyíts, ne orvossággal, és lehetőleg ne adj több 2-3, esetleg 4 féle gyógyszernél egy embernek többet, ez rendkívüli mértékben eltorzult, és az embereket gyógyszerek sokaságával tömjük, és egy idő után én azt gondolom, nagyon nehéz szétválasztani az eredeti betegséget és a gyógyszerek mellékhatásaiból fakadó panaszokat, és nem tudjuk, hogy mit látunk valójában.
Doktor úr, kérem, az utolsó kérdést mielőtt feltenném. Azok az emberek, akik önt kedvességből, szeretetből vitamin dokinak hívják, és követték több éves tevékenységét, és találkozhattak már azzal a nyilatkozattal, amely már hivatalosan is pár hónapja felkerült az internetre is, hogy idézem, a dr. Lenkei Vitamin által az ANTS ellen indított persorozat 6 év jogi hercehúrca után végérvényesen, jogerősen lezárult, és mint a riportunk elején használni tetszett volt, hogy valójában ez egy szabadságharc. A kérdésem az, miként tartja magát egységben dr. Lenkei Gábor, és hogy mutatná be dr. Lenkeit ma?
Tudja, arról, hát én azt gondolom, hogy amit én rólam érdemes tudni, az alapvetően a nekem írott levelekben tükröződik vissza. Tehát én csak annyiban vagyok érdekes, amennyiben jobb élethez, magasabb életminőséghez tudom hozzásegíteni az embereket. És már egy ideje nem számolom, 50 ezerig számoltam, de most már nem tudom, hol tarthatunk a beérkező levelek számában. Igen sok embernek sikerült jobb életet adni. Valójában ők adták maguknak, én ötletet adtam nekik, útmutatást adtam nekik, gondolkodásmódot, és persze kínáltam nekik vitaminokat is, és akik megfogadták a tanácsaimat, és okosan gazdálkodtak az eszközökkel, ügyesen bántak az eszközökkel, az esetek túlnyomó többségében határozott, egyértelmű életminőségjavulást tapasztaltak meg. Az, hogy megtámadtak a hatóságok, én azt gondolom, hogy borítékolva volt abban a pillanatban, amikor megírtam a cenzúrázott egészség című könyvet, és akkor, amikor elkezdtem járni az országot, és emberek tízezreinek tartottam előadást, eleinte, amikor a média még fogadott rengeteg rádió, televízió és újságinterjút adtam, és egyszer nagyon bölcsen, amikor a persorozat még zajlott, de az egyik nyertes perünk után az ellenfél ügyvédje, akinek ott azon a ponton befejeződött a munkája, bizalmasan megsúgta az én jogi képviselőmnek, hogy valójában a hatóság a vitaminjaim ellen intézett támadásnál a vitaminokat csak ürügyként használta fel, és pontosan tudták, hogy nincs semmi baj a vitaminjaimmal. Egy bajuk van velem, azzal a szemléletmóddal és gondolkodásmóddal, amit az emberek körében meghonosítok. De ezt meg nagyon szívesen veszem. Hogyha azt is szoktam gondolni, hogy a támadás egy jele volt annak, hogy már elegendő munkát végeztem ahhoz, hogy érdemes legyen megpróbálni elgáncsolni. Igazából nem botlottam túl nagyot, és futok tovább.
Doktor úr, kérem, köszönjük szépen. Van-e valami üzenete, egy záró üzenet a hallgatóinknak?
Igen. Azt szeretném, hogy elkezdenének utána nézni annak, hogy az ember számára mi az elfogadható életminőség. Mert az sokkal magasabban van annál, mint amit ma normálisnak tekintünk. Tehát azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet egy ember számára az, hogy van jobb élet, és ez nagyon könnyen elérhető. Tegyenek ebbe az irányba lépéseket.
Nagyon szépen köszönjük, elmondom az áldást, amelyet új év óta szeretek elmondani a riportok végén. Áldás, jólét, békesség és bőség legyen velünk, nekünk és általunk. Köszönöm szépen még egyszer.
Én is nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok.
Minden jót.